Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a negyedik Zsoltárunkat énekeljük. A negyedik Zsoltár első versét, ami így kezdődik: Én igazságomnak Istene, hallgasd meg én kiáltásom. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 241. énekünket énekeljük. 241. énekünket, a 241. énekünk így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben. Mind a négy versével énekeljük el ezt az éneket.
Isten tiszteletünk megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, az 5. rész 8. versétől a fejezet végéig. János apostolnak jelenésekről írt könyve 5. részében a 8. verstől ezt olvassuk. És mikor elvevé a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát. Az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 vala. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, bölcsességet és hatalmasságot, tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett lény, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja, a királyi trónon ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség, és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 élőlény ezt mondá, Amen. És a 24 vén leborult, és imádta az örökkön örökké élőt. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát ma is körünkben. Jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, téged magasztaló és dicsőít a mi szívünk, aki magad vagy a szikla fundamentum, akire épül a te egyházad, hiszen te vagy az igazság, te vagy a szeretet, a kegyelem, a jóság, mindennek foglalata. És köszönjük te néked, hogy te az igédben kijelentetted magad, és az igéd által hitet támasztasz a te választottaid szívében. És köszönjük, hogy akik hisznek te benned, azokat mind egy gyülekezetté, egy néppé kovácsolod. És köszönjük téged, hogy így az ige által, a te lelked munkája által rád épül a te gyülekezeted, a te egyházad, ezen a helyen is. Köszönjük néked, hogy te hordozod a te népedet örökkön örökké. Semmi nem vehet rajta erőt és diadalmat. Legyőzhetetlen a te néped, megmarad örökké. Köszönjük néked, hogy itt a földön is téged magasztal ez a nép, és majd, ha ott leszünk a mennyben, ott is téged együtt az atyával és a lélekkel dicsőít a szívünk és lelkünk, egész valunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy kérhetjük, hogy szent lelked által légy most itt velünk, és szólíts meg minket ma is az ige által. Látod a szívünket, az életünket, és tudod, hogy mindennél nagyobb szükségünk van te reád, aki a mi megváltunk, üdvözítünk vagy, aki a szabadítónk vagy a pokolból és a mennybe eljuttatónk, ami drága megmentőnk és egyedüli üdvözítőnk. Kérünk téged, hogy te szólíts meg minket, és te áld meg a szívünket ma is. Ne engedd, Urunk, hogy néped ma is hiába jöjjön össze, sem itt, sem máshol. Éppen ezért szólj hozzánk, és add, hogy a szívünk megteljen a te drága üzeneteiddel, drága igéiddel, tudjunk téged magasztalva együtt lenni minden helyen, és tudjunk úgy visszatérni az életünkbe is, hogy nem nélküled, hanem veled vagyunk. Téged követünk, hozzád ragaszkodunk, neked engedelmeskedünk, a te örömödet keressük. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünket ezen a mostani vasárnapunkon is. Nagy neved dicsőségéért kérjük ezt. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve a 155. énekünket. A 155. dicséretünk így kezdődik, Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Isten tiszteletünk alapigéjét a zsidókhoz írt levél második részének 12. részéből olvasom. A zsidókhoz írt levél második részének 12. verséből, ahol ezt olvassuk. Hirdetem a te nevedet az én testvéreimnek, az anyaszent egyháznak közepette dicséretet mondok néked. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a keresztény közösség Isten tiszteletének következő eleméről, az éneklésről szeretnék ma beszélni néktek. Ezzel kapcsolatban szükséges néhány dolgot, alapvető dolgot előre bocsátanom. Először is az Isten népének az Isten tisztelete, emlékezzetek erre, Isten központú. Középpontjában a háromszor szent Isten, az ő lénye, tulajdonságai, akarata, tervei, szándékai állnak, és nem az ember a maga igényeivel, elvárásaival, szórakozásával. Az istentisztelet teocentrikus. A másik dolog, amit emlékezetetekbe idéznék, hogy Isten, aki az Isten tiszteletnek a középpontjában áll, ő határozta meg azt, hogy az ő Isten tiszteletében mi fér bele, és mi nem fér bele. Meghatározta ezt a Bibliába. Nem bízta rá az emberekre, hogy ők találják ki, hogy az Istent hogy fogják tisztelni, hanem ő meghatározta, hogy őt hogyan tiszteljék. Nem részletekbe menően, de sok esetben részletekbe menően is, de olyan alapelveket fektetett le a Bibliába, amikhez jó, ha tartja magát az, aki az Istent imádni akarja. Különben az Isten tisztelete annak az embernek, aki nem veszi komolyan azt, amit Isten az ő tiszteletéről mondott, hiába való, üres, értelmetlen. Akár a saját életébe, otthon, vagy a munkahelyen, vagy a hétköznapi élet területén gyakorolja, akár a templomba gyakorolja. Az Isten népe Isten tiszteletébe nem önálló, nem a saját ötleteire van utalva, hanem egyedül az élő Istenre. A következő dolog, amit külön kell hangsúlyoznom, hogy Isten számára utálatos az az Isten tisztelet, amit az ember talál ki, arra nézve, hogy őt valahogyan imádja, tisztelje. Emlékezzetek ilyen történetekre, mint az aranyborjú története, ahol Áron azt mondta volt, hogy az Úr ünnepét fogjuk megtartani. A minket kiszabadító Úrnak az ünnepét. Őt fogjuk ünnepelni. Ezért adjátok össze az aranyat, ezüstöt, és csináljunk belőle egy aranyszobrot, egy aranyborjút, amit szépen fölállítunk, és körülötte ott ugrálunk egy kicsit. És így dicsőítjük majd az Urunkat. A nép ezt is csinálta, ugrabugráltak, közben ittak is természetesen, mert hát az hozzátartozott az ünnephez. Aztán, mikor megrészegettek, akkor paráználkodni kezdtek, ott tömegjelenet alakult ki, tömegszex jelenet alakult ki, az Isten tiszteletére. Na, amikor Mózes lejött a hegyről, akkor ismerjük a történetet, hogy mi történt. Istennek egyáltalán nem volt kedves ez a fajta Isten tisztelet, amit neki, az ő tiszteletére ült, vagy tartott Izrael népe. Utálta az Úr ezt. És utálta azt is, amikor Jeroboám király idejében ugyanezt eljátszották. Jeroboám király úgy gondolta, hogy majd ő csinál egy Isten tiszteletet, szervez egy nagy Isten tiszteletet az ő ország részében, és kitalálta, hogy kell az Isten tisztelni. Voltak abban a Mózes könyveiből származó elemek is, de leginkább nem azok voltak benne. Nem Isten akarata szerinti Isten tiszteletet szervezett. Isten utálta azt az Isten tiszteletet, ami nem az ő akarata szerint való. Megdöbbentő Izrael történetében az, hogy hányszor ismétlődött utána ez. Izrael királyai a jeruzsálemi templomba, számos esetben a templomba, amit Isten a maga nevének szentelt, Salamon által. Hát az ő templomába bevitték a bálványszobrokat, bálványisteneknek az oltárait, és megpróbálták ott ők az élő Istent, meg mellette még más isteneket is, de persze hát Jahvét tartották azért a főistennek, de mellette ott voltak más egyéb istenek is, megpróbálták úgy mindet együtt tisztelni. Isten utálta ezt az Isten tiszteletet, mert ő megmondta, hogy őt hogy tiszteljék, és nem voltak hajlandók komolyan venni az ő útmutatásait, akkor azt ő utálta. Elvetette, nem fogadta el, hiába csinálták. Olvassuk aztán az Új Szövetségbe is, testvérek, hogy azt mondja például Jakab apostol, hogy ha valaki úgy tiszteli az Istent, hogy közben bűnökbe él, annak az Isten tisztelete teljesen hiába való. Értelmetlen Isten tisztelet. Úgy nem lehet Isten tisztelni, hogy tisztelem Istent, az közben, mikor hazamegyek a templomból, káromkodok, agresszív, dühös, mit tudom én, milyen embernek vagyok otthon. És nem követem Isten igéjét, se a pénzügyeimbe, se semmiben, nem is érdekel. De azért a templomban vallásoskodok. A szív nincs benne, a hit igazán nincs benne ebbe. Ez nem kedves Isten tisztelet az Isten előtt, mondja Jakab. Pál apostol is többször beszél erről. Beszél egyszer arról, hogy vannak emberek, akik a keresztény gyülekezetekben aszkézist gyakorolnak, vagyis úgy tisztelik Istent, hogy lemondanak minden féléről, és sanyargatják a testüket. És azt mondja Pál apostol, hogy ez a fajta Isten tisztelet is egy maga választotta, egy maga által, az ember által kitalált Isten tisztelet, ami hiába való, fölösleges, értelmetlen. Nem úgy kell az Istent tisztelni, hogy az ember kigondolja azt magának. Testvérek, aztán az egész reformációnk nekünk erről szólt. Hogy a reformátorok azt vették észre annak idején a római katolikus felekezetben, hogy az Isten tisztelet eltért a Bibliától, eltért az Isten akaratától, és azt mondták, menjünk oda vissza. Amit nem mond nekünk Isten, nem parancsol nekünk Isten, azt hagyjuk el az Isten tiszteletből. Hát ez nem talált mindjárt nagy egyetértésre a római katolikus egyház vezetői részéről, úgyhogy kiátkozták a reformátorokat. Nos, de az egyházunknak azóta is egy jelszava, tulajdonképpen jelszava, hogy Ecclesia Semper Reformari Debet. Az egyházat szüntelen reformálni kell, ami azt jelenti, hogy mindig vissza kell térnünk az Isten tiszteletünkben oda, hogy mit is mondott Isten, hogy tiszteljük őt, és ahhoz kell alkalmazkodnunk. Mindenbe ahhoz kell alkalmazkodnunk, mert az Isten tisztelet, amit az ő akarata szerint gyakorlunk, élünk meg, csinálunk, az kedves neki, azt elfogadja. Azon áldás nyugszik, akkor minket meggazdagít a közben. De hogyha nem, akkor azt hiába csináljuk, teljesen fölösleges. Tehát Isten áll az Isten tisztelet középpontjában, meghatározta, hogy őt hogy tiszteljék, és ha úgy csinálja az ő teremtmény népe, az ő emberei, a mi magunk is, akkor az kedves Istennek. Ha nem úgy csináljuk, hogy ő mondta, ha nem törekszünk arra, hogy úgy tiszteljük Istent, hogy ő mondta, azt nem szereti, azt utálja, azt elveti, nem fogadja el. Végül még egy megjegyzés előjáróba, nevezetesen, hogy Isten népének az Isten tisztelete az utolsó ítélet napjáig, testvérek, egyfelől a mennyben folyik, másfelől a földön folyik. Nagyon fontos ezt is látnunk, hogy Isten népének az egyik fele már a mennyei dicsőségben van, itt a Jelenések könyvében éppen erről hallhattatok, erről olvastunk. A másik fele viszont még itt van a földön. Mi itt vagyunk a földön, ők meg már ott vannak a mennyben, az előttünk elment hívő testvéreink, lehet családtagjaink, rokonaink, ismerőseink. De ez a két nép egybe tartozik. És a mennyeiek Isten tisztelete és a mi Isten tiszteletünk is mélységesen összetartozik. Ami oda nem fér be, az ide se fér be. Ami ide nem fér be, az oda se férhet be. Kérném, hogy odakint csöndbe legyetek. Nem tudom, ki beszél ott. Légy szíves, nézd meg. Tehát testvérek, nagyon fontos dolog, hogy a mi Isten tiszteletünk nem csak egy ilyen magunkba való, nem csak itt magunkba vagyunk százan, vagy nem tudom hányan, vagy itt a földön még nem tudom hányan vannak ma templomban, Magyarországon, vagy a világon. Nem, hanem egy hatalmas nagy sereg Isten tiszteletével együtt ünnepeljük az Istent, ünnepeljük az Urat. Hatalmas Isten tiszteletezés. Ennek az Isten tiszteletnek, ennek a népnek az Isten tisztelete középpontjába áll az élő Isten. A Szent Háromság Isten, az Atya, Fiú, Szent Lélek. Most testvéreim, végre az tulajdonképpeni témákra térnék, ami az éneklés. Az éneklés az Isten tiszteletnek az egyik eleme. Beszéltünk itt már az Isten tiszteletnek egyéb elemeiről, beszéltünk arról, hogy az ige hirdetés is az Isten tiszteletnek az egyik eleme. Isten szerint valónak kell lennie annak is. Beszéltünk arról, hogy az Isten tisztelet eleme az adakozás. Annak is Isten szerint valónak kell lennie. Beszélhetnénk arról, hogy az Isten tisztelet eleme a sákramentumok kiszolgáltatása. És arról is kell beszélnünk, hogy az Isten tisztelet eleme a gyülekezeti ének is. A gyülekezeti ének is. Nagyon sok igehely tanúskodik arról, testvérek, az Ószövetségben, meg az Újszövetségben is, hogy az Isten népének a tiszteletében, Isten tiszteletében ott van az ének. Az Ószövetség népének, Izraelnek a Zsoltáros könyve a 150 Zsoltárót. Ezt énekelték a zsidók az ő Isten tiszteletük során. Akár a templomba, akár máshol. A Zsoltárok könyvének a példáját követve az új szövetségi gyülekezet is éneklő gyülekezet lett. Nekik is megvoltak az énekeik. Elsősorban az új szövetségi nép is a Zsoltárokat énekelte. A Zsoltárokat énekelte. Azt mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy énekeljenek az Úrnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket, szívükben is énekeljék és játsszák ezeket, de a közösségben is. Ugyanilyen felszólítást olvasunk a Kolossé levélben is, a 3. rész 16. versébe. Tehát Isten népének a bibliai koroktól kezdve az életéhez, Isten tiszteletéhez mindig hozzátartozott Isten akaratából az éneklés, testvérek. A keresztény generációkról olvassuk már a bibliai időkön túli keresztény generációkról, hogy ők is éneklő hívő emberek voltak. Olvassuk, hogy a 112 körül írt Plinius, Bitinia helytartója, Trajanus császárnak így számol be a keresztényekről: hajnal hasatta előtt összegyülekeznek és váltakozva karban énekelnek Istennek hit Krisztusuk tiszteletére. Tehát összegyűlnek és énekelnek váltakozva, egymásnak felelgetve himnuszokat a Krisztusnak a tiszteletére, akit ők Istennek hisznek. Nagyon érdekes ez, hogy a kutatók azt mondják, hogy ezek az első keresztjének is voltak éppen zsoltárokat énekeltek, de aztán már ott olvasunk arra is utalásokat, vagy találunk utalásokat, hogy voltak nekik egyéb bibliai énekeik is, Zakariás éneke, Simeon éneke, Mária éneke, amit aztán úgy elkezdtek ők is megzenésíteni, és a maguk módján énekelgetni. Az Isten népének, testvérek, azóta is az Isten tiszteletét végig kíséri tulajdonképpen. Mind a mai napig mi is éneklésre kezdjük, folytatjuk az Isten tiszteletünket. Mindig ott van az Isten tisztelet részeként az éneklés. Sőt, ha most ugye belegondoltok abba, amit a Jelenések könyvéből olvastunk, akkor még ha jövőbe nézünk, a messzi jövőbe, a Jelenések könyvének a dicsőséges beszámolóiban, amik a mennyek országáról, Isten országáról szólnak, még ott is énekelni fog az Isten népe. Az éneklés az örökké valóságban is az Isten tiszteletnek a része lesz. Nem csak az Isten népe énekel közösségbe, testvérek, a Szentírásban és az egyháztörténetben és az eszkatonban, a beteljesedésben is, hanem az egyes hívő emberek is. Nagyon különös dolog ez, és fontos dolog, hogy Dávid éneklő ember volt. Izrael királya korabeli hangszerein, pengetős hangszerein játszhatott, és énekelt, akkor is, amikor magába volt a mezőn. Tudták róla, hogy ez ilyen énekes, zenész ember. Úgy vitték Saulhoz is, hogy hát ott játszon neki valamit, hogy még énekelgesen, hogy hát ha megnyugszik ugye a király. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy az Úr Jézusról magáról is olvassuk, hogy ő is énekelt. Amikor az olajfák hegyére mentek a föláldozása előtt, olvassuk a Máté evangéliumának a 26. részében, hogy zsoltárokat énekelve mentek ki az olajfák hegyére. Onnan tudjuk, hogy zsoltárokat énekeltek, mert ez így nincs benne a szövegben, de onnan tudjuk, hogy zsoltárokat énekeltek, hogy a zsidók a páska ünnep közelettével a hallél zsoltárokat, a 113-tól 118. terjedő zsoltárokat énekelték. És bizonyára Jézus is ezeket énekelte. Jézus ismerte a zsoltárokat, hiszen még a kereszten is a 22. zsoltárt idézte. Vagy emlékezzetek Pál apostolra, aki Filippibe jutott Sillással, a munkatársával, és olvassuk az apostolok cselekedeteiről írt könyvbe, hogy amikor ottan jól elverték őket, és bezárták a legbelső börtönbe, és a kalodába zárták őket, ott voltak a legnagyobb sötétségbe, éjfél tájban énekléssel dicsőítették az Urat. És a foglyok hallgatták őket. Így olvassuk, imádkozva énekkel dicsőíték Isten. Ez olyan szép dolog, testvérek, hogy azóta is a keresztény emberek, Calvin is éneklő ember volt. Luther éneklő ember volt. Luther énekeket is írt, mert nem voltak megfelelő német énekek a reformáció idején, és írta az énekeket. A református reformátorok Magyarországon, sőt az evangélikus reformátorok is, nagy részt éneklő emberek voltak, énekeket szereztek. Ugyannyira, hogy azt mondják, hogy a reformáció hit kincse, hit tartalmai, dogmái az énekek által terjedtek el a nép között. Az hívő emberek, testvérek mindig énekelnek. Füle Lajosnak van egy nagyon kedves kis verse, az a cím, a feleségem énekel. Így hangzik, a feleségem énekel. Harmat hull, levél lebben így, énekel a másik szobában. A hálaének dallama a csukott ajtón átszivárok, s megtölti lelkem templomát. Íme az Úr jót tett velem, a feleségem énekel, énekel a másik szobában. A hívő emberek, testvérek, éneklő emberek. Ha magukban vannak, akkor is énekelnek. Calvin azt írja a Zsoltáros könyvének az előszavába, 1561 táján adták ki Genfbe. Azt írja, hogy a mezőn is kell ezeket énekelni. A mezőn. Isten népe, testvérek, akár közösségileg jön össze tisztelni Istent, akár magába van valahol, éneklő nép, Isten dicsőíti, Isten magasztalja énekben. Az Isten tiszteletünknek tehát része kell, hogy legyen, részének tekintsétek az éneklést. A másik dolog, amit szeretnék most elmondani, hogy az éneklés imádság, testvérek. Imádság. Amikor Pál énekel Sillással a börtönbe, idéztem az előbb, azt mondja a Biblia, imádkoztak énekkel dicsőítve Istent. Imádkoztak énekkel dicsőítve Istent. Az imádságnak egy formája ez. Az Efézusi Levél 5. részének a 19. verse is erre mutat, amikor azt mondja, hogy dicséretet mondva szívetekben az Úrnak énekeljetek. Dicséreteket, zsoltárokat, lelkiénekeket. Dicséretet mondva szívetekbe az Úrnak. Az Úrnak szól az ének, testvérek. A reformátorunk, Calvin, teljesen megalapozottan mondja, hogy az éneklés az Úr imádatának, az Úrhoz való imádságnak az egyik formája. Van egy úgynevezett prózai imádság, amit mindenki gyakorolhat, akár otthon egymagába is, remélem, hogy gyakoroljátok is. Van közösségi prózai imádság, amit itt a templomba gyakorlunk. Nálunk úgy alakult, hogy a lelkész imádkozik. Egy imádság van, amit közösen mondunk prózailag a mi atyánk. De van az éneklésnek egy másik módja, az éneklés. Az énekelt imádság, amiben mindenki megint csak részt vehet. Énekelt imádság. Tartalmilag, akár a prózai, akár az énekelt ima ugyanazt hordozza. Hódolat van benne, imádat, magasztalás, hálaadás Isten iránt, kérés, közbejárás, hitvallás, bizonyságtétel az Úrról, az Úr előtt. Csak újra mondom, formailag tér el a két imaforma egymástól, mert az egyik prózai, a másik énekelt formába hangzik el. A régi keresztjének között is így volt ez, amint arra egy másik igehelyet is idézek, a zsidó 13-15 is utal, akkor azt mondja, hogy annak okáért ő általa vigyük dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Dicséretnek áldozatát vigyük Isten elé mindenkor. Az ő nevéről vallástevő ajkak gyümölcsét. Azt erre arra utal, hogy a hívő emberek dicséretet mondva, énekelve, úgy is lehet mondani, forduljanak az Úrhoz, és így mutassanak be neki áldozatot. Most testvérek, mivel az ének az egy imádságforma, ezért például nem az a célja, hogy az embereket ráhangolja az Isten tiszteletre. Érzitek, hogy nem az, és értitek is, hogy nem az a cél, hogy nem azért énekelgetünk itt, hogy valahogy kegyes hangulatba jöjjünk. Nem magunk miatt éneklünk, magunkat így kicsit úgy bemelegítsük, hanem az Úrnak éneklünk, testvérek. Nem magunk miatt, hanem ő miatta éneklünk. Ugyanúgy, ahogy hozzá imádkozunk prózailag, hozzá is éneklünk. Emlékeztek arra, hogy vannak ma is bizonyos egyházak, akár a római katolikus, vagy ortodox, vagy más egyéb felekezetek is, akik sokszor az imádságokat is még éneklik, énekelve mondják. Ez más kérdés, hogy nekünk ez tetszik, vagy nem tetszik, de hogy az éneklésben mondott ima, arra fölhívja a figyelmünket ez a gyakorlat. Mennyire fontos, mennyire lényeges, hogy így gondoljunk az imádságra, hogy az énekelt ima is ima, nem csak a prózai. Imádság nélkül pedig, testvérek, hogy Calvin mondta, a prózai imádság nélkül, de az énekelt imádság nélkül is, azt mondja Calvin, hogy az a hit élettelenné válik. Ha nem imádkozik valaki, akár énekbe, akár prózába, akkor a hitek sínyli azt meg. A Zsoltárok könyvében sok ilyen dologról van szó. Nagy kiváltságnak kell tekinteni, hogy imádságban mi akár éneklünk, akár prózailag mondjuk, oda fordulhatunk Jézus Krisztushoz, beszélhetünk hozzá. Egyébként, ha valaki nem beszél az Úrhoz, ezt találjuk a 17. Zsoltárban, akkor megfosztja őt a dicsőségétől. Ha valaki nem magasztalja őt, és bedugja a száját néma, akkor megfosztja Istent a dicsőségétől, az nem egy olyan bocsánatos mulasztás. Nagyon fontos dolog, testvérek, az, hogy mi az Úrhoz imádkozunk, akár mondom prózában, akár éneklésbe. Nagyon lényeges tudnunk azt, hogy Calvin az ima embere volt. Mindig az ima embere volt ez a mi reformátorunk. Azért emlegetem, mert most jön a reformáció ünnepe, és nem baj, ha tudunk egy kicsit erről. Ő azt mondta, hogy a Zsoltárok könyve az nekünk mindig napirenden kell, hogy legyen. Nagyon szerette a Zsoltárok könyvét. Hosszú éveken keresztül prédikált róla az élete utolsó szakaszában. Nagyon jó kommentárt írt a Zsoltárokhoz. Zsoltár magyarázatai rendkívül komolyak, mélyek. És azt gondolta, hogy ezeket nem csak szóban kell mondanunk és imádkoznunk, hanem éneklésbe is. És ezért oda vette a gyülekezet éneklésébe a Genfi gyülekezet éneklésébe a zsoltárokat. Ezért fordítatta és csiszoltatta és tanította meg az embereknek, hogy ezt énekeljenek. Azt mondja, a zsoltárok tiszteletre méltó énekek, melyek szeretetet és tiszteletet tanítanak nekünk Isten iránt. Azt mondja, nem találhatnánk jobb és alkalmasabb énekeket az Úr tiszteletére, mint Dávid zsoltárai. Ha ezeket énekeljük, biztosak lehetünk abban, hogy Isten helyezte-e szavakat a szánkba, mintha ő énekelne bennünk, hogy dicséretét felragyogtassa. Szenvedélyesen óhajtotta a mi reformátorunk azt, hogy a gyülekezet ne csak prózába imádkozzon az Úrhoz, hanem a zsoltárokkal énekeljen. Ezért lett az egész református kegyesség egy zsoltáros kegyesség, ahogy szoktuk emlegetni. Hollandiában hogy éneklik a zsoltárokat, azt nektek hallani kellene, sok gyülekezetben. Amikor én voltam Hollandiában, úgy zengték a zsoltárokat a holland atyafiak, hogy csak na. Kívülről tudták az összes zsoltárt az összes versével. Nem úgy, mint mi, hogy most föltettem a negyedik zsoltárt, és alig tudja valaki. Csak aki Biblián órán volt, mert az megtanulta. Ugye tanuljuk a Biblia órán a zsoltárokat. Figyeljétek meg, és ha észreveszitek, sorba fogok menni, úgyhogy készüljetek, mert jövő vasárnap az 5. Zsoltárt fogjuk énekelni. Otthon tanulgassátok. Nagyon-nagyon fontos dolog, testvérek, hogy megismerjük, és tudjuk zengeni a zsoltárokat szívünkből is, meg a szánkkal is, és így imádkozzunk az Úrhoz. Tehát nagyon fontos az első pontunk, hogy az éneklésben mindig lássátok az Isten tiszteletünknek a része. És a másik dolog, ez egy imádságforma. Imádságforma. Imádkozok, amikor éneklek. Akár itt, akár ifin, akár nem tudom milyen gyerekórán, vagy bárhol, bibliórán, imádkozom, amikor éneklek. Ez már eleve kihat arra, hogy hogyan fogok énekelni, tudnélik. Nem tudom, ugye szoktatok így imádkozni, hogy így jövünk, megyünk, mit szólnátok, én így imádkoznék, hogy így sétálgatok itt össze-vissza. Hát azt várja az ember, akkor lehajtja a fejét, elcsöndesedik, tudja, hogy az Úr előtt áll, és tisztelettel és szeretettel szól az Úrhoz, bizalommal telt szívvel, nem? Ha éneklünk, akkor hogy éneklünk? Hát ugyanígy kellene azt is, hasonló komolysággal, szentséggel, elmélyültséggel tenni. Imádkozzunk, amikor éneklünk. A harmadik dolog, testvérek, amit szeretnék még aláhúzni nektek, az éneklés jelentőségéről szól. Van néhány textus, amit itt szeretnék fölidézni nektek, mert nem elénekelni, fölidézni nektek, ami nagyon lényeges. Itt van a zsidókhoz írt levél második részéből felolvasott igénk, ahol az Úr Jézus azt mondja, hogy az Atya Istennek a gyülekezetben kíván dicséretet mondani. Itt az Úr Jézus beszél, aki az Atyának a gyülekezetben az ő testvérei között akar dicséretet mondani vagy énekelni. Vagyis testvérek, az Isten népe éneklésének az ad értelmet, hogy az nem más, mint a felmagasztalt Fiú Isten Jézus imádságának, a dicsőítésének az eszköze. Amikor mi éneklünk magyarul, akkor Jézus szája vagyunk. Jézus szája, akiknek az ő imádságát, az Atyához való imádságát mondjuk mi magunk. Az ő eszközei vagyunk. Ő dicséretet énekel, vagy zsoltárt énekel, lelki éneket énekel általunk. Nem csak köztünk, általunk is az Úrnak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, testvérek, hogy szinte, amikor mi, nem is szinte, amikor éneklünk, akkor ő, akkor Jézus általunk szólítja meg. Általunk szólítja meg az Atyát. És általunk áldja, kéri, imádja, tiszteli az Atyát. A gyülekezet énekel, testvérek, az valami fenséges dolog, ha belegondoltok ebbe itt. Még ha úgy is érti valaki, hogy Jézussal együtt dicsérjük, és ő is itt van közöttünk, és mi is dicsérjük az Atyát, és ő is. De még mélyebben értve ezt a dolgot, ha megértjük, hogy mi egyek vagyunk ebbe, és Jézus bennünk akarja áldani az Atyát, és bennünk akar dicséretet énekelni az Istennek. Hát így énekeljük az énekeinket. És ítélje meg valaki, hogy akkor bizonyos énekeket egyáltalán énekelhetünk-e az Úrnak. Mert nem vagyok benne biztos, hogy Jézus minden egyes éneket, amit mi éneklünk, akár fiatalok, sok esetben ez fiatalok énekére igaz. Nem biztos, hogy minden éneket velünk énekelne, vagy belőlünk énekelne az Atyának. Én nem tudom, hogy a mennybe hogy szólna egyik-másik pop vagy rock zene, amit most a keresztjének is szoktak énekelgetni. Itt-ott. Nem tudom, hogy Jézus tudja a debreceni nagytemplomba az úrasztala fölé ácsolt színpadról dicsőíteni Istent, az ott a füstbe és fényeffektusokba és iszonyat hangerőbe burkolózó keresztény zenekar hangjai és szavai által. Kicsit furcsának tűnik, hogy Jézus így ő általuk, az ő szájuk által magasztalhatná Istent. Nem illik. A következő ige, amit idéznék nektek, hogy azt mondja a Zsoltárok könyve, 22. Zsoltár, hogy Isten lakozást vesz a népe között, annak dicséretei között lakozik. Isten az ő népe dicséretei között lakozik. Vagyis, mint egy az Istennek a koszorúja, vagy nem is tudom, hogy fejezem ezt ki pontosan, ez veszi őt körül. Az ő népe dicséretei közt lakozik. Tehát amikor mi elkezdjük Isten dicsérni, magasztalni, áldani, akár akár szívünkbe, akár a szánkkal, akár prózailag, akár énekelve, akkor testvérek, az Úr ott van. Ott van, ott van az ígéretei között az ő népének. Amikor mi idejövünk a templomba, és itt elkezdünk szívből az Úrnak énekelni, imádkozni, akkor ő itt van közöttünk. Jelen van közöttünk, testvérek. Vagyis ez egy rendkívül lényeges dolog, hogy amikor mi már éneklünk, nem az Úr majd valamikor utólag bejön a templomba, amikor elkezdődik az Isten tisztelet, hanem már itt van közöttünk, amikor éneklünk. És ha dicsérjük őt szívből és lélekből, és neki megfelelő szövegekkel, és neki megfelelő zenei anyaggal, hozzáillő zenei anyaggal, akkor ő már ott van közöttünk. És akkor ő előtte minden csendre térhet, miközben ő dicsőíti, akkor is csendre térhet a szív, és leborulhat előtte. Nagyon fontos dolog, testvérek, ha már utaltam a szövegre, hogy egy éneknek milyen szövege van, és az is, hogy milyen dallama van, milyen zenei anyaga van egy éneknek, amit mi az Úrnak éneklünk. Soha a történelemben nem volt olyan, hogy a templomi zene, az Isten tiszteleti zene, az Isten népének a zenéje egyezett volna a világ zenéjével. Az más zene volt. Ma is más, testvérek. Amikor valaki behozza a világ zenei anyagát a templomba, hogy utaltam erre, az egy szentségtelen dolgot művel. A szentségtelen dolog. Az Istennek a népe az a zsoltárokat énekelt, és amikor azt mondták nekik a babiloni fogságban, hogy énekeljétek nekünk az Úr énekeit, a Sion dalait énekeljétek már el nekünk itt a Kébár folyó mellett, akkor azt mondták, hogy énekelhetnénk itt nektek azt. Azt Jeruzsálembe kell énekelni, a templomba. Azok odavalók, nem ide. Itt nem tudunk nektek énekelni, nem is akarunk. Fölakasztottuk hárfáinkat a fákra, 137. Zsoltár. Nem énekelünk itt. És nem fogjuk énekelni Babilon nótáit se a jeruzsálemi templomba. Mert az más. Az Úrhoz, testvérek, nem illik minden dallam, meg mindenféle zene. Csak ami ő előtte kedves, majd erről még fogok beszélni. És nem illik az Úrhoz mindenféle lapos és közönségesnek mondható szöveg sem, hanem csak olyan szövegek, amik tőle vannak, és tőle ihletettek, és az ő igényeinek, az Urunk igényeinek megfelelnek. Ha így az Úr által adott és ihletett dallamokkal és szövegekkel dicsérjük az Urat, ott van közöttünk, mert Isten az ő népe dicséretei között lakik, tartózkodik. Jézus énekel általunk az Atyának? Amikor éneklünk. És amikor éneklünk az Úrnak, akkor itt van közöttünk ő, nagy dolog, testvérek, jelentőssé teszi az éneklést, és a harmadik ige is, amit idéznék nektek, Efézusi levél 5. részéből, azt mondja Pál apostol, hogy teljesedjetek be szent lélekkel, énekelve dicséreteket, zsoltárokat, lelkiénekeket, dicsőítve szívetekben az Urat. Teljes egyetek be szent lélekkel. Mindjárt, amikor ezt a felszólítást olvassuk, azt kérdezi a hívő ember, hogy mit kell ahhoz nekem tenni? Kell imádkozzak, hogy Uram, add nekem a szent lélek teljességét, töltsd be a szent lelket teljességét. El kell mondanom ezerszer, hogy az Úr valahogy betöltsön ma a szent lelket. Nem, testvérek. A görög szövegben egyértelmű, hogy a felszólítást nem egy pont, vagy felkiáltó elkövető, hanem egy kettős pont. Hogyan teljesedjetek be szent léleke? Mindjárt megmondom, mondja az apostol. Hogyan kerüljetek egészen a szent lélek hatalmába, Isten jelenlétébe, Isten irányítása alá? Úgy, hogy énekeltek zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket a közösségbe. És a szívetekben is hálát adtok Istennek, és a szívetekben is az Úrnak játszottok, még az is ott van az eredeti szövegben, játszotok az Úrnak. A testvérek, csodálatos, ez megértették a Luther bibliafordításában, ez teljesen jól kijön. Van egy másik nagyon jó német fordítás, amelyeket már sok-sok évtizede űznek, fűznek, gyúrják, csiszolják állandóan. Az Elberfeldi bibliafordítás az a legjobb német bibliafordítás. Abban is a fordítók rájöttek erre a görög logikára. A magyarok még nem jöttek le, a mi bibliafordításainkban még nem derül ez annyira világosan ki, hogy a Szentlélekkel való beteljesedésnek a módját írja le Pál a gyülekezetbe. úgy teltek be Szentlélekkel, hogyha énekeltek a szívetekbe is, meg a szátokkal is, dicséreteket, zsoltárokat, lelki énekeket. Ha a gyülekezetbe, testvérek, nem össze-vissza beszélünk mindenről, ami az eszünkbe jut, nem mit tudom én, milyen dalokat, meg nótákat, meg nem tudom én, miket énekelgetünk, hanem zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket közben a Szentlélek betölti a szívünket. A hatása alá kerülünk, a jelenlétébe kerülünk, az irányítása alá kerülünk egészen, testvérek. Fontos az éneklés. Fontos, jelentős dolog az éneklés, amikor Jézus énekel köztünk, sőt bennünk, az atyának dicséretet a gyülekezet közösségébe. Fontos az éneklés, testvérek, amikor Isten ott lakik az ő népének, így elénekel dicséretei és elmondott dicséretei között. Ott van köztünk az Úr. Fontos az éneklés. Ez a Szentlélekkel való beteljesedés, az Úr hatalmába, jelenlétébe kerülésnek az eszköze. Fontos az éneklés. Van fontosabb, mint az éneklés? Azzal szeretném befejezni a gondolatomat, hogy gondolataimat, hogy még két rövid dolgot fölvetek. Az egyik az, testvérek, hogy szükséges, hogy az éneklést mi mindezeknek a fényébe az Isten tiszteletünk komoly részének tartsuk. Elmondtam már más alkalomból is, de itt is elmondom, hogy a gyülekezeti éneklés közben már ne diskurálgassunk. Nem így mondom. Ítéljétek meg, hogy jó-e. Hogy gyülekezeti ének közben még diskurálok valakivel, valami más dologról. Illik-e ez? Ítéljétek meg, hogy illik-e az, hogy jövünk, megyünk. Nem figyelünk oda. Hogy zavarjuk másokat az éneklésükben. Illik-e az, hogy elkésünk. Lapozgatunk össze-vissza. Pakolászunk jobbra-balra. Miközben a gyülekezet már énekel. Ítéljétek meg, hogy helyes-e az a gondolat, hogy ha azt gondolja ne talántán valaki, hogy hát az éneklésről akár le is maradhatok, az a 10-15 perc, ha később érek oda, hát úgyis csak énekelnek. Hát csak énekelnek. A lényeg az ige hirdetés, hogy azt meghalljam. Testvérek, ne vessétek meg, ne vessük meg az Isten tiszteletünknek ezt a drága elemét, hanem ezzel ugyanúgy éljünk, ahogy az Isten tiszteletünk más elemeivel is élünk. És ahogy a más elemeknél mondtam, hogy fontos, hogy ige szerint gyakoroljuk azokat. Isten, hogy Istennek kedves legyen, áldás legyen rajta. Úgy ezt is, testvérek. És ha akkor már éneklünk, akkor ha nem tudunk énekelni, mert nem ismerjük mondjuk a negyedik zsoltát, és nem tudjuk énekelni, akkor is mit tehetünk? Figyeljük a szöveget legalább. Próbáljuk egy kicsit, próbálunk bekapcsolódni abba az énekbe. Figyeljük a kottát, ha kottát nem tudunk olvasni, hallgatózunk. De valahogyan részt veszünk az Isten tiszteleti aktusban, hogy most énekel a gyülekezet, és szívből részt veszünk. Nekem az lenne a szívem vágya, testvérek, amit tapasztaltam például a sárbogárdi gyülekezetben, hogy vagy 10 perccel előbb összejött a gyülekezet, előbb összejött a gyülekezet, de 10 perccel az Isten tisztelet kezdete előtt a gyülekezet már énekelt. A kántor ott volt, nem az utolsó pillanatban jött be a templomba, hanem már ott volt időben, hogy így mondjam, és nem is csak játszott is, de 10 perccel az Isten tisztelet előtt előállt, és azt mondta, most énekelünk. És a gyülekezet kezdett énekelni. Nem úgy, itt megpróbáltuk már ezt csinálni, csak nem jött össze ez a dolog. Mert aki már benn volt a templomban, az részbe akart volna énekelni, de más meg fittyet hányt erre, és itt jött, ment, beszélgetett, tehát nem lehet énekelni a templomba, hogy más 10 ember meg jön, megy, az beszélget, meg diskurál hangosan. Ezek meg páran akarnak énekelni, hát így nem lehet. Ez csak az én szívem vágya, testvérek, hogy abba a sárbogárdi egyszerű gyülekezetbe, testvérek, a gyülekezet, amikor énekel, 10 perccel az Isten tisztelet előtt 2-3 éneket el tudtak mindig énekelni, akkor aki bejött a templomba, az nem ott diskurált tovább, hanem leült a helyére csöndbe, és bekapcsolódott az éneklésbe. Tehát valahogy, testvérek, az énekkar szolgálatát is szeretném itt fölvetni, mert az is nagyon fontos, hogy milyen jó, hogy van egy kis énekkarunk, aki szépen énekel, és az Úrnak tudnak énekelni. Azt is ajánlom is a testvéreknek, hogy bár csak minél többen éreznék azt, akinek van egy kis hangja, hogy jöjjön és kapcsolódjon be abba, és együtt az énekkarral is énekeljük az Urat. Dicsérjük az Urat, magasztaljuk az Urat. Maga az énekkar is egy ilyen vezér szerepet tölthetne be a gyülekezetünk életébe, akik viszik, akik lendítik, akik nem is csak egy-egy alkalommal, hanem egy kicsit lehet több alkalommal tudnak énekelni a gyülekezetbe. Örülünk, amikor halljuk, és örülünk, ha együtt énekelhetünk velük. Ha nem is tudjuk az énekeket, de figyelünk rá, és fölemeli a lelkünket az Úrhoz. Nagyon szép lenne, testvérek, hogyha megbecsülnénk ezt a drága adományt, amit az Istentől kaptunk. Énekelni az Úrnak, az Isten tisztelet keretében. És a legutolsó megjegyzésem az, hogy gondoljátok meg azt, hogy énekelni valamilyen szinten mindenki tud. Istennek az adománya ez a mi részünkre. És azt hiszem, hogy ezt az adományt ugyanúgy, hogy más adományainkat sem szabad parlagon heverni, hagyni. Hanem valahogy ezt föl kellene egy kicsit eleveníteni. Valahogy szívesebben gyakorolni ezt. Én nem tudom, hogy van, testvérek, de az emberek, amikor isznak valami alkoholt, mindjárt elkezdenek dalolászni össze-vissza. És a hívő emberek, sokszor református emberek is, olyan szőrmentén énekelgetnek, hogy dúdolgatunk valamit, meg próbálkozunk jobbra-balra, de hát nem nagy meggyőződése, mintha szégyelnénk, vagy nem is tudom micsoda. A testvérek, nem kell ezt szégyelni, hát az Úrtól kaptuk ezt az adományunkat, ezt föl lehet gerjeszteni, ezt az adományt, ebbe lehet gyakorolni magunkat, lehet fejlődni benne. És a mi gyülekezetünk egyébként nem is énekel rosszul. Nálunk sokkal rosszabbul éneklő gyülekezetek vannak számtalan az országban. Mi még jók vagyunk, de még lehetnénk jobbak. De valahogy föl kéne erre szabadulni, hogy az Úrnak a tisztelete, az Úr imádata, és ez egy nagyon jelentős dolog, amiben így részt vehetünk, és együtt vehetünk részt. Hát próbáljunk felszabadulni erre. Valaki, tudom, azt mondja, hogy hát én nem tudok énekelni, nekem botfülem van, nekem volt testvéreim a teológián egy olyan botfülű teológus társam, hogy csak na, az nem volt éneknek nevezhető az, amit ő produkált éneklés címén, de próbálkozott. Viszont elkezdte gyötörni magát egy kicsit, nem nagyon, egy kicsit. Mert azt mondta neki Máté János bácsi, a zenetanárunk, hogy olyan nincs, hogy botfül. Mert azt mondta Kodály, hogy ilyen nincs, hogy botfül. És ezért nincs botfül. Mindenki megtanulhat énekelni. Ő nem, de te is. Csak gyakoroljad. És a srác ott ült, és gyakorolta az énekeket, kis harmónium mellett egy ujjal próbálta játszani a dallamot, vagy magnóra vette a többiek éneklését, azt próbálta követni az ének. Testvérek, 5 éves korára megtanult énekelni. Most székesfehérvári lelkipásztor. Énekel hangosan, érthetően, világosan, sőt, még megtanult harmóniumozni is. Nem is rosszul. Pedig egy zenei antitalentumnak tartotta magát. Testvérek, hogyha valaki az Úrra figyelve próbálja ezt a képességét is fejleszteni, akkor igaza volt Kodálynak. Meg lehet tanulni énekelni. Tanuljatok meg énekelni. Szabadon. Lássátok, hogy ez a 3 dolog, ez nagyon fontos, most ezt szerettem volna igazán a szívetekre helyezni. Az Isten népének, az Isten tiszteletébe az éneklés is beletartozik, mint az imádságnak az egyik formája, aminek áldott következményei vannak, mert ott van az Úr, az ő dicsérők között. Mert betelnek Szentlélekkel, és egészen az Úr jelenlétébe kerülnek az éneklők. És mert Jézus akarja ezt rajtunk keresztül az Atya felé gyakorolni. Énekeljünk így az Úrnak új éneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus, hogy magasztalhatunk téged igédér, amellyel minket imádságra indítasz, de nem csak imádságra, hanem éneklésre is, éneklő imádságra. Segíts bennünket, Urunk, hogy imádkozó emberek lehessünk, akik az egyéni életünkben, a csendes szobácskánkban is, vagy akár itt a közösségben, a nyilvánosság előtt is tudunk imádkozni, de akik énekelni is tudunk neked, akár a szobánk csöndjébe, akár itt a gyülekezetbe. Segíts, hogy imádkozó emberek legyünk. Urunk, ez kihat arra, hogy mit éneklünk és hogyan éneklünk. Hogy milyen dallamokat, milyen szövegeket mondunk, és hogy honnan jön az. Segíts bennünket, hogy valóban imádság legyen, amikor éneklünk. Segíts a mi gyülekezetünkben, hogy az Isten tiszteletünknek ez is egy hozzád méltó és a te akaratod szerint való részévé erősödhessen és épülhessen. Kérünk téged arra, hogy nézd el azt a sok bűnt, amit ezzel kapcsolatban elkövettünk ellened. Bocsáss meg, amikor méltatlan volt az, ahogy énekeltünk, vagy amit énekeltünk, vagy ahogy hallgattunk. És kérünk téged, hogy taníts minket szerinted való módon dicsőíteni, magasztalni téged, hitvallást tenni rólad, bizonyságot tenni rólad. Köszönjük néked az éneklésnek az áldásait. Kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, és formálj bennünket éneklő népeddé, és téged szívből áldó emberekké. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünk öreg, beteg tagjait. Kérünk, hogy erősítsd meg őket, légy közel hozzájuk. Imádkozunk a szenvedő testvéreinkért, hogy enyhíts szenvedéseiken, és orvosold jelenléteddel az ő nehézségeiket. Imádkozunk a családokért, a gyülekezetünkben járó gyermekekért, hogy áld meg ez a családokat, és tartsd össze őket szeretetben, a te igazságod, ígéd, lelked által. Imádkozunk nemzetünkért, Urunk, amit annyi nyomorúság, gyötör és kínoz. Kérünk téged, hogy vonn magadhoz minél több honfitársunk szívét, hogy benned találjon ez a nép igazi szabadságot, az Isten fiainak a szabadságát. És köszönjük néked, hogy most politikailag szabad országban élhetünk. Áldunk téged azért, hogy sok mindent megváltoztattál az elmúlt években, és szabadon szólhat a te ígéd, és szabadon élhet a mi népünk. Kérünk, segítsd ezt a népet felét fordulni, és téged dicsőíteni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, anyagi dolgainkat, lelki dolgainkat. Kérünk, építs bennünket, hogy nevednek méltó háza, otthona lehessünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy jövő héten reformáció hete lesz. Kedden kezdődnek az alkalmak. Van egy kis meghívó, amit megkaphattok a kijáratnál, vagy már meg is kaptátok. Ott láthatjátok, hogy itt is lesz alkalom. Tehát itt közöttünk is lesz összejövetel. Szeretettel hívunk és várunk benneteket erre az alkalomra. Hirtelen nem is tudom, talán szerdai nap. Szerdán lesz itt nálunk. Jöjjünk és vegyünk részt ezen az alkalmon. A metodista lelkipásztor Stupkai Mihály fogja közöttünk az igét hirdetni. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy presbiter képzés alkalmát szervezik. Makón lesz a legközelebbi presbiter képzési alkalom, a presbiter testvéreknek a szívére helyezem ezt. A közelebbit elmondom az irodába, vagy annak, akit érdekel. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap úrvacsoraosztást tartunk, reformáció ünnepe alkalmából. Így készüljünk az alkalomra. Végül pedig egy távolabbi időpontra hívom fel a testvérek figyelmét, de készüljünk erre is imádságba. November 20-án családi nap lesz a gyülekezetünkben. November 20-án. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, ami a 255. ének. 255. Ezt énekeljük el első 4 és legutolsó 8. versével. 255. első 4 és legutolsó 8. versével, és utána pedig majd himnuszunkat, nemzeti imádságunkat énekeljük, különös tekintettel nemzeti ünnepünkre. himnuszunkat énekeljük.